Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Ami további segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyanmint hozzánk szól, Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, a 12. rész első 6 verséből eképpen. A dicsekvés azonban nem használ nékem. Rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha testen kívül én nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben él, ha testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomban, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak nem az én gyengeségeimmel. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük az új évet, köszönjük az új kezdetnek a lehetőségét. Igazán akkor jön el az új kezdetnek a lehetőség, amikor te valami újat nyitsz meg, új utat számunkra, új utat az egyéni életünk számára. Szeretnénk megtapasztalni ezt az új kezdetet. Hogy egészen másképp, sokkal inkább neked szentelve az életünket, sokkal inkább megtapasztalva a te kegyelmednek a jelenlétét, az életünkben mehessünk tovább, sokkal inkább átlátva, megvalósítva és beteljesítve, ami küldetésünket tudjunk tovább lépni az időnek a vonalán előre. Urunk, mindehhez leginkább a te igédre és a te lelkednek jelenlétére van szükségünk. Így szeretnénk könyörögni, add most a te igédet úgy, hogy a mi szívünk belekapaszkodhasson, belegyökeresztethessük az életünket, hogy abból megtartatás, növekedés legyen, hogy igazán a dicsőségedre tudjunk élni. Te mondtad így, hogy egyedül az igét tart meg bennünket. Ezért kérjük a te megtartó, bölcsétértevő, tanító igédet, taníts most bennünket járni az Isten országának útjain. Kérünk téged, hogy légy itt, hagyd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyanmint hozzánk szól Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből, a 12. rész 6-tól 10. verseig terjedő szakaszból eképpen. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelem. Mert igazságot mondok, de megtűtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, töv is adatott nékem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébe el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban a Krisztusért. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol ebben az igében beengedést enged a saját életében. És ilyen különös, hogy Isten úgy találta jónak, hogy ez leírattasson, mert olyan fontos dolgokat mond azért el itt Pál apostol a saját életéről. Azaz úgy láthatjuk őt, mint akinek az élete egy bizonyos szakaszába történnek dolgok, beleláthatunk az életének folyamataiba, megláthatjuk azt, hogy Isten mit tesz, mit cselekszik az ő életének a folyamataiba, hogyan gondolt ő bizonyos dolgokra, és hogyan gondolt Isten egy picit másképp az ő dolgaira. Arról olvastunk, hogy először is a dicsekedésről beszél az előző szakaszokban Pál apostol, és ezt követően szól arról, hogy egy egészen különleges kijelentést kapott az Istentől. Csak arról kapunk információt, szinte érdekes módon úgy beszél, de mindenki kivétel nélkül úgy gondolja, aki a Bibliát olvas, hogy itt Pál önmagáról beszél. Egy harmadik személyről beszél, úgy beszél önmagáról, hogy valaki elragadtatott a paradicsomba, először a harmadik égig, aztán egészen a hetedik égig a paradicsomba, és ott olyan dolgokat láthatott és hallhatott, amelyet emberi szem nem láthat és nem hallhat. Különleges dologról van szó, egy különleges kijelentésről, amit Isten csak neki mond el. Azt is olvastuk az igében, hogy Isten megtiltja, hogy ezt elmondja másnak. Nem szabad elmondania azt, amit látott. Mégis valami olyan megragadó, megkapó az, hogy Isten az ő szolgájával valami egészen különlegest cselekszik, felemeli az égbe, láttat vele olyan dolgokat, amelyeket csak neki személyesen akar megmutatni. Hogy miért van ez így, erre majd később visszatérünk. Aztán tudjuk azt, hogy sok más egyéb kijelentést is kapott Pál. Sőt, talán azt lehetne mondani, hogy ő így val magáról, hogy többet cselekedtem, mint a 11 együttvéve, a többi apostol együttvéve. És ha a Szentírást megnézzük, az Újszövetséget, akkor azt találjuk, hogy valóban így van, hogy az ő általa hozott kijelentés, Isten úgy döntött, hogy annyi kijelentést ad Pál apostol által, szinte az egész Újszövetség tele van az ő kijelentéseivel. Hatalmas és nagyon sok kijelentést kap ez a Pál. Isten nagyon sok üzenettel küldi el az Újszövetség népéhez ezt a Pál apostolt. És ezért aztán így vall Pál magáról, egy különleges betegség van vele. Azt mondja, hogy a Sátán angyala, amely újra és újra gyötri az ő testét. És ez a betegség azért van, így beszél a Pál, hogy felettébb el ne bizakodjam. Nem arról van tehát szó, hogy Pál szerencsétlen. És ebben a szerencsétlenségében a sok mindenfajta nyomorúság közepette még, pluszba beteg is. Hanem arról van szó, hogy egy idő után Pál apostol megért egy nagyon fontos dolgot, hogy nem véletlenül történik meg az a betegség az életébe, célt szolgál. Sőt, egészen odáig megy Pál, hogy elmondja, hogy háromszor imádkoztam Istenhez azért, hogy vegye el ezt a betegséget. Nem tudjuk, hogy mi lehetett ez, van, aki azt mondja, hogy talán epilepszia, vagy valami más típusú betegség, minden esetre nagyon rossz és kellemetlen volt. Nem volt hatalma Pálnak felette, és mégis Isten nem veszi el, sőt azt a kijelentést adja, hogy nem véletlenül történik ez a te életedbe, hanem azért adtam neked ezt, hogy felettébb el ne bizakodjál, szükséged van erre az erőtlenné tévő betegségre. És ez rendkívül sok nagy tanítás rejt el a mi számunkra. De beszél egyéb erőtlenségről is Pál. Arról, hogy az élete olyan típusú élet, hogy bántható, bántalmazásokról beszél, nyomorgattatható, rendkívül sok nyomorúság éri, aztán üldözhető az élete, szorongattatható az élete, be lehet szorítani mindenféle helyzetbe, és nincs ott az Istennek olyan típusú hatalmas segítsége, mint mondjuk az Ószövetségben, amikor Mózes által kimenekül a nép. hanem Isten benne hagyja ezekben az erőtlenségekben. Azt láthatjuk, hogy mindezek közepette, és nem mindezek nélküli a kegyelem munkája benne és általa. Isten pedig azt mondja, mindez a te számodra és a szolgálatod számára elegendő kegyelmet rejt magába. Különös dolog ez, amiről itt Pál apostol beszél, mert egy olyan dologról beszél, amit mi sem így látunk, és valószínű, hogy ő is nehezen tanulta meg. Azt a fajta életvitelt, amelyre Isten tanítja azokat, akiket gyermekeivé fogad. Ösztönösen szeretnénk erőt magunknak. És ez a legnagyobb kérdés, hogy van-e az embernek ereje, vagy éppen erőtlen. Megnyilvánul ez a kérdés belső dolgokban is, de nem csak belső dolgokban, hanem külső dolgokban is megnyilvánul az erő jelenléte. Erőnek tartjuk azt, hogyha van mit birtokolni. Hogyha biztonságban van a mi életünk, mert a körülményeink úgy alakulnak. De mégis fontosabb talán a belső erő, az ember szeretne erőt, az értelem területén bölcsességet. Aztán nagyon szeretnénk olyan típus lelki erőt, amely belülről tesz hallatlan erőssé, munkabíróvá, mindeneket elhordozóvá bennünket. Szeret az ember ilyen erős lenni. Olyan jó ránézni egy olyan emberre, akiben akkora az erő, hogy majd szétveti, amely minden körülmények között föl tud állni, és képes előre menni, képes másokat is magával vinni, magával ragadni. Van néhány olyan ember, akire, ha csak ránéz az ember, erőssé lesz. Úgy szeretnénk mi is ilyenek lenni. Úgy szeretnénk a legjobbat, a legtöbbet adni, és úgy érezzük, ehhez hatalmas erőre van szükségünk. Ha van erő, akkor a nehéz dolgok is könnyűvé válnak. Ha van erő, akkor a megvalósíthatatlan dolgok is lehetségessé válnak. Néha lehet látni egy-két idős embert. Láttam egy-két ilyen embert, hívő embereket, akik koruk előre haladta ellenére. Nem úgy voltak, mint a legtöbb idős ember, aki a világban éli a maga életét, hogy egyre kevesebb az erő, egyre kevesebb dologra képes, erőtlenebb, rossz a szeme, nehezen jár, nehezen kell, rosszul alszik, hanem láttam olyan idős embereket, akikben a lélek olyan erős volt, hogy egészen fiatalok voltak. Nemrég nyáron is láttam egy ilyen embert, aki öreg kora ellenére rengeteg dolgot csinál, talán többet, mint fiatalom. Mert egyszerűen átsugárzik valami, van benne az Isten lelkének erejéből valami, ami tartja. Ami miatt azt lehet mondani, hogy nem szép lassan elfogy az élete, egyre kevesebb és kevesebb lesz mindenből, hanem egyre inkább beteljesedik, egyre inkább beérik, szélesedő folyammá válik az élete. Mert Isten lelkének ereje ott van benne. Aztán, amikor keresztény leszünk, találkozunk különleges dolgokkal. Életünk, kereszténységünkkel és küldetésünkkel a szolgálat miatt hatalmasan leterhelődik. Mert többet kell megélni, cselekedni, mintha csak a magunk dolgával foglalkoznánk. Ehhez is erő kell. Hiszen ha egy kicsit belegondol az ember, akkor ha keresztényként akar élni, ha Isten országának tagjává lett, akkor nem azért lett a tagjává, hogy csak a lelke megmeneküljön, hanem Isten azért hagyja még mindig itt a földön, mert szolgálata van, küldetése van. Na de ez azt is jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy az élet, mindenféle gondjait el kell hordoznom, el kell végeznem a magam munkáját a munkahelyemen, a családommal kapcsolatban, és még Istennek is szolgálni. És nem is az első, hanem az, hogy Istennek szolgálni, és plusz még elvégezni minden dolgomat. Ehhez is erő kell. Hát hogy ne kívánná az ember az erőt, az erőnek a jelenlétét az életébe. És vannak külső dolgok is, az ember szeretne lehetőségeket, szeretne tehetőséget, aztán talán szeretne néhány ember jóra használható hatalmat. Az is erő, úgy mondják potenciál, ami az embernek a kezében van, amivel cselekedni tud. Nagyon sok mindent szeretnénk így az erővel kapcsolatban, ha velünk lenne, ha nekünk lenne olyan. Azonban annak ellenére, hogy ezt az ösztönösen az ember birtokolni akarja, mert tulajdonképpen ezt kell kimondjuk, hogy mindezeket a dolgokat akár belülről, akár pedig kívülről szeretnénk, hogyha miénk lenne. Ez mindig úgy van, hogy úgy kéne mondjuk, hogy szeretnénk birtokolni ezeket a dolgokat. Szeretném, hogyha én lennék erős, és ez az erő úgy lenne velem, mint ahogy jellemez engem a saját hajszínem. Nekem ilyen színű a hajam. Ugyanúgy szeretném ezt a hatalmas erőt. Nekem ilyen erőm van, ez hozzám tartozik. Azonban a kegyelemnek ebbe a korszakában, amiben jár a hívő ember, abban Isten gyermekei sem a világban, de hadd mondjam így, és ezt értsük jól, sem Isten dolgaiban most nem jut birtokba. Nem az a jellemző, hogy mi birtokoljuk az Istennek a hatalmas erejét. Tulajdonképpen azt lehet rólunk mondani, hogy örökösök vagyunk Krisztussal együtt, de az örökséget még nem vettük át. Így mondja Pál apostol egy másik helyen, nem tudjátok, hogy Krisztussal együtt mindent örökölni fogtok. Aztán a hatalomra nézve egy másik helyen azt mondja, nem tudjátok, hogy angyal fejedelmeket fogtok megítélni? Ti fogtok ítélkezni az angyalok, a démonok fölött? Na de ez az időszak még nem jött el. Isten járni tanít egy különleges helyzetben. Tulajdonképpen a valóság az, hogy ösztönösen az ember birtokolni akarja az erőt, a lehetőséget, a körülményt. A helyzet azonban az, hogy Isten arra tanítja, hogy Isten birtokol engem. Nem úgy van, hogy én birtoklom az erőt, a hatalmat, mindazt, ami az élethez, a cselekvéshez szükséges, hanem pont fordítva, Isten ereje és Isten maga akar birtokolni engem. Azt is látnunk kell, hogy az erő és erőtlenség kérdésében különböző féleképpen vélekedünk mi magunk is. Különböző féleképpen, mert lehet azt mondani, hogy van erő, amit kívánunk magunkban, van erő, amit szeretnénk, hogy a külső körülményekben megjelenne. Aztán emellé most állítsuk egy pillanatra oda azt az erőt, amely Istennek ereje. Az valami teljesen más. Csak bizonyos szemszögből nézve ismerhető fel, hogy Isten ereje más, mint az emberi. Más, mint a földi. Másban mutatkozik meg. Még mi magunk, akik hívők vagyunk, sokszor mi se gondoljuk, hogy Isten ereje másképp akar munkálkodni. Megmutatkozik sokszor, ha csak Pál életét nézem, félelmetes nyomorúságok közepette, és Isten nem veszi el a nyomorúságot, hanem keresztül viszi Pált, és éppen abban mutatkozik meg az ő ereje, hogy ott megtartja Pált, hogy a nyomorúságban Pál apostol eljut egy olyan helyzetbe, ahol valakivel találkozhat, és éppen az, ahogy ott van abban a nyomorúságban, az töri meg annak az embernek a lelkét. A Filippi börtönőre gondolok. Milyen csodálatos volt az, ami történt ott a börtönben. Milyen csodálatos volt, ahogy Pál apostolt megverik, Szilásszal együtt, félelmetesen nehéz botütéseket mérnek rá, ami után volt olyan ember, aki ebbe egyébként belehalt ebbe a botozásba. Utána nemhogy kinyújtóztathatná valahol magát, hanem beviszik egy szűk börtönbe, annak is a legbelsejébe, és ott meg kalodába zárják. Aztán hosszú idő telik el, és éjfél felé eljutnak egy magasságba Szilász és Pál, énekelni kezdenek, de végigjárják a nyomorúságnak ezt az útját, énekelni és hálát adni kezdenek, és olyan öröm van bennük, amin mindenki ott a börtönben elcsodálkozik. És megremeg a föld, megnyílnak a láncok, a kalodák, és mindenki számára szabaddá válik az út kifelé. És a börtönőr már a kardjába akar dőlni, hogy mindenki megszökött. És milyen furcsa dolog, hogy ott van egy sereg ember abban a börtönben, Pálékkal együtt, és nem azt csinálják, hogy szaladnak kifelé a börtönbe, hogy íme, lehetőség nyílt rá arra, hogy megszabaduljunk, futás kifele. Pál apostol és Szilász nem megy. Észreveszik ott és akkor, hogy nem arról van szó, hogy az Isten így nyitotta ki a szabadság kapuját számukra. Ott egyetlen ember áll a középpontban, ez a börtönőr, aki ennek láttán, hogy itt maradt mindenki, ennek láttán megtér, és megismeri az Istent. És milyen különös, hogy még a többi fogoly, aki lehetett éppen gyilkos, lehetett éppen politikai fogoly, nem tudjuk hányan, milyenek voltak, ők sem szaladnak ki, mert olyan jó Pálékkal együtt. Valami olyan tapasztalat van Pálék közül, olyan öröm, boldogság, hálaadás, hogy egyszerűen ott fogja őket, pedig ők is szaladhatnának kifele. Na ez az, amikor Isten elerőtlenít egy helyzeten keresztül valakit, és mégis ez az erőtlenség, nyomorúság, fájdalom, szorongattatás, ami vele történik, valakinek a javára történik. Ha ez nem így történne, Isten ereje nem mutatkozna meg ott annak az embernek az életébe. Van ott abban az igében egyébként egy apró információ, ami nagyon-nagyon fontos. Nevezetesen az, hogy megkérdezi ez a bizonyos börtönőr, hogy mit kell, hogy cselekedje, mit csináljon most. És olyan pontosan kérdezi meg a Páléktól, hogy éppen ebből arra következtethetünk, hogy ez a börtönőr elébb már hallgatta őket. De nem tért meg. Hallotta már Pálékat beszélni. Lehet, hogy az utcán. Lehet, hogy a tereken. Lehet, hogy akkor, amikor éppen elfogták, és ilyen lincs hangulatba odavitték, és akkor megtörtént a megbotozás. De hallotta már, mert tudta, hogy mit kell kérdezni tőlük. Na most, ha már hallotta, akkor ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy az még nem volt az ő megtérésének a pillanata. Attól még ő nem tért meg. Ő attól tért meg, amit látott, hogy Pálékkal történik ott a börtönben. Mindig célja van a nyomorúsággal Istennek. Az erőtlenséggel. Erő és erőtlenség. Te hogy vagy erőtlen? Mert kétféleképpen lehet az ember erős is, erőtlen is. Lehetek erőtlen azért, mert Isten erejének köze nincs az én életemhez. Isten szempontjából erőtlen vagyok. Aztán lehetek erőtlen azért, mert Isten erőtlenné tesz az emberi erővonalán, és éppen ezért leszek erőssé Jézus Krisztusban. És fordítva is így igaz. Lehetek erős emberileg, tehetős, okos, bölcs. Lehet bennem nagy emberi vitalitás, képességek. És mégis, ha Isten országának ügyéről van szó, semmi erőm nincsen. Nem tudok tenni az ő országáért, az ő küldetésében semmit, mert az emberi erő az nem változtatja meg a másik ember lelkének állapotát, helyzetét, látását. Nem változtatja meg. Csak az Istennek az ereje. De lehetek erős Istenben is, csak akkor számolni kell azzal, hogy Isten erőtlenné tesz egy sereg dologban engem. Egyszerűen szükség van rá, hogy Isten ereje az erőtlenségben mutatkozzon meg. Milyen különös és milyen paradox világot tár elénk az ige. Isten országának ereje, mikor megjelenik itt a Földön, valamilyen egészen más képet mutat, mint amire gondoltunk volna. Nem tesz minket legyőzhetetlen hősökké, nem formálját úgy a körülményeinket, ahogyan az Ószövetségben megtörtént, ha Isten ott szabadított, az azt jelentette, a körülményeknek meg kellett változniuk, Isten népe győzött, Isten népe megszabadult a hatalommal szemben, gondoljunk csak Egyiptomra, vagy éppen más hódítókra, Isten a külső körülményekben, nyomorúságokban járatja az új szövetségben az övéit, és ezen közben mutatkozik meg az ő ereje. Különös dolog, valami olyan fantasztikus az Isten országának a jelenléte. Bármit megtehet a világ a maga hatalmas erejében, bármit megtehet az ember az ő földi erejében, de egy dologhoz nem fér hozzá, az Isten országának mennyei erejéhez. Az teljesen más. Nem tudja reprodukálni. Nem tudja előállítani. nem tud vele semmit kezdeni, ellene nem tud tenni. Mert amikor az Isten országának ereje, Isten ereje munkálkodni kezd, az megváltoztatja a többieknek a szívét, akik ezt látják. Ehhez az erőhöz senki nem fér hozzá. És ezt az erőt senki nem birtokolhatja, keresztényként sem, hanem mindig újra és újra, alkalomról alkalomra adatik. Ahhoz, hogy adasson, erőtlenné kell lenni. Ahhoz, hogy adasson, ennek a cserépedénynek, ami én vagyok, fel kell készítetnie ennek az erőnek a fogadására és elfogadására. Újra és újra, alkalomról alkalomra Isten elerőtlenít, ahhoz, hogy ez az erő rajtam keresztül tudjon áradni, és ne az én okosságomat, ne az én erőmmel, ne az én nagy vitalitásommal, szervező készségemmel tegyen meg azokat a dolgokat, amit meg kell tenni, hanem egyszer csak Isten ereje csendesen és halkan én rajtam keresztül megszólalhasson. Nagyon fontos dologra tanít meg az Isten. Mert oly sokszor vágyjuk mi a hatalmas erőt és a körülményeket keresztényként, hívőként, jó akarattal, mondván oly minden, sok mindent kéne csinálni, úgy szeretném, ha ez a birtokomba lenne. És Isten meg egész másról tanít, arról, hogy az én erőm csak erőtlenség által végeztethetik el. Ez megtanít arra, hogy ebben az évben figyelj oda arra, hogy mi miért történik az életedben. Hol erőtlenítel? Figyelj oda arra, és tanuld meg megkülönböztetni azt, hogy mi az, amikor Isten erőtlenít el téged azért, hogy az ő erejével be tudjon árnyékozni, és össze ne tévezd azzal, amikor Istenben vagy erőtlen, mert önmagadban erős vagy. Össze ne keverjük ezt a két dolgot. Pálnak segít Isten, hogy ne keverje össze ezeket a dolgokat. Különös az, amikor Pál elragadtatik az égbe, és lát olyan dolgokat, amiről nekünk nincs fogalmunk. Nagyon fontos dolog ez a kis információ, hogy elmondja ezt a dolgot Pál. Vannak sokan, akik azt mondják, hogy ne beszéljünk arról, hogy van személyes kijelentés. Ne beszéljünk arról, hogy van személyes kijelentés, van a kijelentés, és azból mindenki levonhatja a tanulságokat, és ebből valami bölcsességet szerezve magának, járhat az élet dolgaiban. Teológián is nagyon sokszor megkérdeztek a professzorok, hogy van-e ilyen, hogy valakinek személyesen kijelenti magát az Isten. Természetesen nem úgy kell ezt értsük, hogy új kijelentést veszünk, hanem úgy, hogy az igét úgy olvassuk, hogy személyesen bennünket megszólít, és az nekünk szól. Hát ilyen bizony van. Nézzétek meg Pál apostolnak, milyen különleges kijelentést ad az Isten. Olyan kijelentést, ami senkire nem tartozik, rajta kívül. A személyes kijelentésnek egy hatalmas kőtömbjét, egy monolitját láthatjuk itt. És arról beszél, hogy van ilyen. Van ilyen, hogy az Isten az övével olyan személyesen foglalkozik, hogy egyedül neki, senki másnak nem mondhatja el, elárul valami titkot. Megmutat valamit. Talán meg lehetne magyarázni, hogy Pálnak szüksége volt a sok nyomorúság közepette arra, hogy lássa azt, hogy mi következik majd ezek után. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Nem tudjuk Istennek az okait, hogy miért mutatta ezeket meg Pálnak, de egy nagyon fontos tanulságot levonhatunk belőle, hogy van személyes, egyénre szabott, egyénnek szóló kijelentés, ami csak neked szól. Istennek van ilyen kijelentése a te számodra is, amit neked akar elmondani, amiről majd kiderül, hogy neked miért olyan nagyon fontos, amivel óvja a lelkedet, amivel gazdagít, amivel láttatja az eljövendő világot vagy önmagát, van ilyen kijelentés. Amiről ma beszélek, az a különbségtételnek a képessége, erő és erőtlenség között. És ugyanígy igaz ez a személyes kijelentése. Tégy különbséget a között, amit neked mond az Isten, és amit úgy mond az Isten, hogy elmondhatod másoknak is. Pál apostolnak nem szabad elmondania, mit látott. Befejezem. arról beszél ez az ige, hogy össze ne tévesszük az erőt és az erőtlenséget. Isten szeretne erőssé tenni, de hogy ezt az erőt az ember szíve, lelke, élete be tudja fogadni, erőtlenni kell ahhoz lenni. Mindenkinek másképpen. Pál apostolnak arra volt szüksége, hogy egy ördögi lélek gyötörje a testét, mert ha nincs a testében ez a gyötrelem, akkor elbizakodott volna. Mindenkinek másra van szüksége. Egyszer valaki így mondta ezt, a mennyek országába csak csonkabonkán lehet bemenni. Valahol az életnek el kell erőtlenedni, hogy az igazi erő a Krisztusé, a részünk lehessen, és azáltal Isten országa munkálkodni tudjon bennünk és általunk. Így fejezi be Pál ezt az igét. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, oly sokszor kívánjuk az erőt, a hatalmat, a bölcsességet, akár bennünk, akár körülöttünk. Szeretnénk olyan birtokba jutni, amely stabilan megáll, ami folyamatosan ott van velünk azért, hogy tegyünk valami jót, legtöbbször talán teljesen jó indulatúan. Köszönjük, hogy nem adod ezt a mi kezünkben. Köszönjük, hogy újra és újra arra szoktatsz bennünket, hogy minden forrásunk te benned van. Köszönjük azt a csodálatos szót, amely ott van ebben az igében, hogy elég. Hogy a tieidnek a te kegyelmed mindig elég. Akkor is, hogyha éppen sokat ad, akkor is éppen, hogyha nyomorúság közepette járat, mindig mindennek oka van te nálad, semmi véletlenül meg nem eshetik, hanem mindig céllal történik, és mindig valamilyen munkát végez. Rajtunk, bennünk, és másokért. Urunk, olyan nehéz nekünk erőtlenné válni. Éppen az ellenkezőjét szeretnénk, hogy őszintén akarunk lenni magunkhoz. Kérünk téged, adj bölcsességet és értelmet, világosságot és látást, hogy meg tudjuk különböztetni a dolgokat. Te mit miért teszel a mi életünkbe, hogy egyszer eljussunk végre arra, hogy a Krisztus legyen bennünk erős, mert mi erőtlenek vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a furcsa utat szántad, hogy kijelentetted, hogy megmutattad Pál apostolon keresztül. Kérünk téged, hogy ahogy te megígérted, Jézus Krisztus, alkalomról alkalomra, amikor szükségünk van, lelked által, juttasd eszünkbe ezt a kijelentést. És kérünk, hogy alkalomról alkalomra erőtleníts el, hogy a te hatalmas, mindeneket megváltoztató lelki erőd munkálkodhasson bennünk és általunk. Így kérünk, hogy légy velünk a mindennapokban, és add, hogy valóban használható eszközeid legyünk a te országodért. Amen. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Amen.